kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassa meg a keresztény gyülekezet a mai vasárnapnak, úgy mint a Szent Háromság ünnepe után való első vasárnapnak, az Anya Szent Egyház által az ige hirdetés alapjául kirendelt szent beszéjét, amin megíratta számunkra Istennek szent lelke, János apostolnak közönséges első levele, 4. fejezetében, ahol a szent íge a 16. verstől a 21. a következőképpen hang. És mi megismertük és elhittük az Istennek irántunk való szeretetét. Az Isten szeretet, és aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és az Isten is ő benne. Azzal lett teljessé a szeretet közöttünk, hogy bizodalmunk van az ítélet napjához, mert amint ő van, úgy vagyunk mi is e világban. A szeretetben nincsen félelem, sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár, aki pedig fél, nem lett teljessé a szeretetben. Mi szeressük őt, mert ő előbb szeretett minket. Ha azt mondja valaki, hogy szeretem az Istent, és gyűlöli a maga atyafiát, hazug az. Mert aki nem szereti a maga atyafiát, akit lát, hogyan szeretheti az Istent, akit nem lát. Az a parancsolatunk is van őtőle, hogy aki szereti az Istent, szeresse a maga atyafiát is. Ez a szemlélet. Keresztény gyülekezet, szeretett testvéreim az Úrban, a múlt vasárnap Szent Háromság ünnepe volt. Szent Háromság ünnepe elválasztja egymástól az egyházi esztendő két nagy felét. Az elsőben vannak az úgynevezett többnapos vagy sátoros ünnepek, és ma kezdődik az egyházi esztendőnek a második fele, az úgynevezett ünneptelen fél év. Amit az Isten cselekedett, arról beszél főképpen az egyházi esztendő ünnepi fele. Amit Isten az embertől vár, arról beszél főképpen az egyházi esztendő ünneptelen felének minden ígéje. Ebből a szempontból kell néznünk azt az ígét is, amelyet az imént felolvastam, és amelyet az Anya Szent Egyház a mai vasárnapra az ige hirdetés alapjául kirendelt. Arról van tehát szó, hogy miben jelentkezik a keresztény ember Isten iránt megmutatandó szeret. Miben kell ennek meglátni? Mert nyilvánvaló dolog, hogy a szeretetnek meg kell látni. Az a szeretet, amelyet el lehet rejteni, mégpedig el lehet tartósan rejteni, az nem szeretet. A szeretet életében mi ismerünk olyan időszakot, amelyben az ember pedagógiája jelentősebb, mint az ember szívének szeretetet követelő parancsa. Minden szülő nagyon jól tudja ezt, a gyermekneveléssel kapcsolatban örök tapasztalatunk ez minél. De tartósan elrejteni a szeretetet nem lehet. Nem lehet azért, mert az kiütközik, mint hogy kiütközik az embernek az egész magatartásán, az arcának a színén, a testének a mozgásán az egészsége. Nem lehet beteget játszani úgy, hogy az ember el ne árulja, hogy egészséges, amikor egészséges. Miben jelentkezik tehát a keresztény ember Isten iránt való szeret. Mindenek előtt ez az ige azt mondja mi népünk, hogy meg kell látszania az Isten iránt való szeretetünknek a mi hűségünkben. Ezzel kezdődik az ige, és mi megismertük, és elhittük az Istennek irántunk való szeretetét. Az Isten szeretet, és aki a szeretetben marad, az az Istenben marad, és az Isten is ő benne. Két nagyon fontos dolgot mond el ez az első verse a kijelölt szentírási szakasznak, a szeretet. Az egyik az, hogy a szeretetben két tényező van. Egy megismerhető és egy meg nem ismerhető, de elhihető tényező. Az, aki a szeretetet csak úgy akarja gyakorolni, akár Istennel kapcsolatban, akár pedig embertársaival kapcsolatban, hogy az ő szeretete nem más, mint egy megtapasztalt szeretetnek a viszonzása, tehát ő megismerte valakinek a feléje irányuló szeretetét, és ezt a megismert szeretetet akarja viszonozni valamilyen formában, az nem ismeri a szeretetnek az életét. Mert a szeretetben van megismerhető rész, de a szeretetben van meg nem ismerhető rész is. Embernél is így van, de ott kevésbé. Istennél azonban világosan meg kell ezt a kettőt különböztetni. Mi nekünk hinnünk kell akkor is, hogy szeret az Isten, ha semmiféle bizonyítékát ennek az életünk nem mutatja. Mi azt gondoljuk, hogy csak annak a szívében van irántunk szeretet, aki a tenyerén hordoz bennünket, aki a kívánságainkat teljesíti, a kéréseinket meghallgatja. Istennél pedig minden keresztény embernek örök tapasztalata ez. Vannak olyan idők, amikor Isten a szívét elrejti elő. Sok mindent megcsinál ő, akkor is mi érettünk, de a szívének a meleg érzését elrejti elő. Szabad-e mi nékünk akkor, amikor ilyen időszakok következnek be a mi életünkbe? Hátot fordítani az Istennek, mert az Isten nem szeret engem. Hát miben bizonyítja meg Isten az ő irántunk való szeretetét? Talán abban, hogy minden kérésünket és kívánságunkat kérés nélkül is teljesít? Talán abban, hogy a tenyerén hordoz bennünket, és mindent megad mi nékünk, ami az emberi élet jólétéhez és boldogságához tartozik? Nem, testvéreim. Isten szeretete mindig pedagógiai szeretet. Ő a szeretettel meg akar bennünket örvendeztetni, de nem akar minket elkényeztetni és elrontani. És Isten az ember iránt való szeretetében nem mondhat le arról a szuverenitásról, amellyel ő fölötte áll minden emberi tényezőnek és minden emberi elgondolásnak. Tehát az Isten szeretete az nem csupán ismeret kérdése, hanem az hitnek a kérdése is. És szabad-e nekem, testvérem, a te számodra föltenni most mindjárt ennek az első szakasznak, az első mondatával kapcsolatban azt a kérdést, hogy vajon te csak megismerted az Isten szeretetét, de nem hitted és nem hiszed az Isten szeretetét. Jaj neked akkor! Mert akkor az életed minden boldogsága ingatag talajon van. Ha mi csak akkor hiszünk abban, hogy Isten szeret bennünket, amikor ennek a szeretetnek kézzel fogható jelei vesznek körül minket az életben, akkor nagyon sok olyan napunk van, testvéreim, amelyen meg kell kérdőjelezni az írásnak ezt a mondatát, az Isten szeretet.
szeretet az Isten, ha így bánik én velem. Testvéreim, az Isten iránt való szeretetünknek és az Isten felénk irányuló szeretetének van egy olyan területe, amelyen bennünket más nem segíthet át, csak az, hogy én hiszek az Isten szeretetében akkor is, ha semmit nem látok belőle. Sőt, ha az ellenkezőjét látom mindannak, amit én a szeretettől várok. Mert én a szeretettől azt várom, hogy a tenyerén hordozzon engem, hogy az mindig szelíden szóljon hozzám, az örömteljessé és boldoggá tegye az én életemet, az távol tartson tőlem minden veszedelmet. És ha az Isten nem így szeret bennünket, ahogy mi azt elképzeljük, akkor azt mondjuk, hogy az Isten nem a szeretetnek az Isten. Testvéreim, minden szülő nagyon jól tudja azt, hogy van szeretet a szülői szívben, amelyet pedagógiából kénytelen elrejteni. Mivel szeretetének célja a gyermek boldogsága és üdvössége, inkább erőt vesz a szívén, és nem mutatja meg a benne lakozó szeretetet, hanem elrejti azt, mert úgy érzi, hogyha az a szeretet nyilvánvalóvá válni, akkor az elkényeztetett gyermeknek a nyűgösködése válnék valóra az ő gyermekének az életében. Ezt minden szülő nagyon jól tudja és tapasztalja, csak kevés az az ember, aki ezt Istennel kapcsolatban saját magán is észleli és elítéli. Tehát az Isten szeretetét minélkünk nem csak megismerni kell, hanem el is kell hinni. Van minélkünk valamink, amiben az Isten kézzel foghatóvá tette a szeretetet, még akkor is, ha az a hitnek a tárgya. Van egy olyan sajátságos lépcső, amelyen felsegít bennünket az Isten a velünk való nem törődés vágyja felől, az Isten szeretéteiben való rendíthetetlen így felől. És ezt tudjátok micsoda? A Golgotai kereszt. Mert Isten nem abban mutatta meg a szeretetét az ember iránt, hogy az embernek minden kívánságát teljesíti, hogy őt gazdaggá és egészségessé és szeretetre méltóvá teszi ebben a földi életben. Azzal mutatta meg Isten az ő szeretetét irántunk, hogy az ő egyszülött fiát odaadta mérettünk halálra. Minden szeretet ajándékokban mutatkozik meg. Az a szeretet, amelyik nem mutatja meg létét ajándékokban, amelyik tehát eltitkolható, az nem igazi szeretet. Az Isten irántunk való szeretete is egy ilyen ajándékban lett nyilvánvaló. És ezek az ajándékok nem csak a napsugár, amely körülvesz minket, nem csak a szellő, amely a homlokunkat megenyhíti, nem csak az egészség, és így tovább mindaz a földi jó, ami az élet boldogságához szükséges. Isten úgy szerette ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta oda életbe. Isten áldozatot tud hozni azért, akit szeret. És ebben az áldozatban a fiát sajnálja. Istennek nem nagy dolog nekünk egészséget adni, vagy minélkünk gazdag jólétet ajándékozni, ez neki egyetlen szavába kerül. De hogy üdvözítsen bennünket, ahogy neki az egyetlen egyszülött szent fiát kellett halálra. A Golgotai kereszt az Isten szeretetének bizonyítéka. Tehát nem a nagyobb kenyér, a divatosabb ruha, a tartósabb egészség, a szép előmenetel, hanem ha mindezek hiányoznak is, Jézus Krisztus Golgotai kereszt. Ez az Isten szeretetének a megdönthetetlen bizonyítéka. Tehát Isten az ő szeretetét megmutatta minékünk, és minékünk meg kell maradni ebben az iránta való szeretetnek földi megfogalmazásában, a hűségben. Mert az Isten hűséges hozzánk, az ember pedig hűtelen az Istenhez. Én nem mondom azt, hogy az ember nem szereti az Istent. Még akkor is, amikor divattá válik az istentelenség egy emberiségnek az életében, vagy a korszellem nem teszi kívánatossá, ami földi előmenetelünk szempontjából ennek a megmutatását, még akkor is ott lappang sok ember szívének a mélyén az Isten iránt való szeret. De néha nem azt teszi nehézzé, hogy mi tudjunk hinni az Isten szeretetében, mert nem tapasztaljuk az Isten szeretetét, hanem azért, mert az ellenkezőt tapasztaljuk. Nem törődik velünk az Isten. Nem adja meg minékünk mindazt, amire a mi gondolataink szerint minékünk szükségünk van. Testvéreim, vannak olyan állapotok Isten gyermekeinek az életében, amelyekben ez fakad az emberi szív panaszos ajkán. Én Istenem, miért hagytál el? Amikor az ember számon kéri az Istent, és az ő sorsának alakulásáért, és annak minden keserves mozzanatáért az Istent akarja felelősségben. Az bizonyos testvéreink, hogy a legtöbb esetben teljesen oktalan és jogtalan Istennel való ez a szerveszállás. De nem vagyunk eléggé józanok ahhoz, hogyha letagadjuk azt a tényt, hogy tényleg vannak olyan időszakok a keresztény embernek az életében, amikor úgy elrejti magát az Isten, hogy nem látok semmit az ő én irántam való szeretetéből. Lehet, hogy elméletileg tudom, hogy ő az egész világnak gondviselő, szerető mennyei atya, de velem, miért nem törődik jobban az Isten? Akik rendszeresen olvassák a Bibliát, azok a Zsoltárok könyvében, amely tulajdonképpen ugye az ókori kegyességi típusnak volt az imádságos könyve, igen sokszor találunk két szót a magyar fordításban. És ez a két szó az, hogy de én. A Zsoltáríró beszél arról, hogy az Isten milyen hatalmas, milyen jóságos, milyen kegyelmes, milyen gondviselő mennyei atya az ő gyermekeinek. De én, nem látok ebből a magam életében semmit. Ezek azok az idők, testvéreim, amelyekben nem a tapasztalat segít át bennünket, hanem ami keresztény hitünk, amelyik oda menekül a Golgotai kereszt alá, és Pál apostollal, ezzel a nagyon sokat szenvedő apostollal elmeri és el tudja mondani azt, hogy abban jelent meg az Isten szeretete, hogy az ő fiát adta mi életünk. És aki az ő fiát nem sajnálta odaadni életünk, mi módon sajnálna bármi más megadni mi nékünk, ha ő az üdvösségesnek tartja, és ha nekünk szükségünk van rá. Testvéreim, azért akkor, amikor az egyházi esztendőnek ennek az ünneptelen fél évében megállunk az első vasárnapnak az ígéje előtt, mindenek előtt ezt kell tudomásul venni, hogy az Isten szeretet és az Isten hűség akkor is, amikor ebből a szeretetből és ebből a hűségből én semmi más nem tapasztalok, csak azt, amit a Golgotai kereszten kijelentett nékem. az Isten. De ez az ige nem csak arról beszél minélkünk, hogy az Isten szeretetének meg kell látszania a mi hűségünkben, hanem akkor arról is, hogy meg kell látszania az Isten iránt való szeretetünknek az üdv bizonyosságban. A következő 17. verse a mai igének így szól. Azzal lett teljessé a szeretet közöttünk, hogy bizodalmunk van az ítélet napjához, mert amint ő van, úgy vagyunk mi is e világban. Én tudom nagyon jól azt, testvéreim, hogy az üdvbizonyosság kérdése azok közé, a kényes kérdések közé tartozik, amelyek az egyház és a szektás gondolkozásnak a határán mozognak. De világosan meglátjuk a két felfogás között a különbséget, ha azt mondjuk, hogy van üdvbizonyosság és van üdvbiztonság. Az üdvbizonyosság Istenre alapítja az ő üdvösségének biztos reménységét. És tudja, hogy addig, amíg ő Istenben marad, addig övé az üdvösség. De az üdvbiztonság az ember magatartására építi fel ezt az üdvbizonyossági gondolatot, és ezt Isten sokszor engedi megszégyenülni a keresztény ember életében. Érdemünk nekünk Istennél nincs, de bizodalmunk van az ítélet napjához. Bizodalmunk van az ítélet napjához azért, így van megírva, mert amint ő van, úgy vagyunk mi is ebben a világban. Jézus Krisztus nem azért jött erre a világra, hogy kárhoztassa ezt a világot, hanem azért jött, hogy akik hisznek ő benne, azoknak ő örök életet ajándékozza. Isten szeretetén alapszik az én üdvösségem bizonyossága, nem pedig az én emberi és keresztény teljesítményem. Ha tovább megyünk ebben az ígében, akkor a 18. és 19. versben ezeket olvassuk. A szeretetben nincsen félelem. Sőt, a teljes szeretet kiűzi a félelemet, mert a félelem gyötrelemmel jár, aki pedig fél, nem lett teljessé a szeretetben. Mi szeressük őt, mert ő előbb szeretett bennünket. Az Isten iránt való szeretetünknek meg kell látszania abban, hogy félelem nélküli életet él. Én nem tudom, testvérem, hogy gondoltál-e te már valamikor erre elég komolyan, és láttad-e eléggé drága ajándéknak az Istentől azt, hogy nincsen szívem félelmét. Ez nem azt jelenti, hogy én nem tudok semmitől megijedni ezen a világon. Ez nem jelenti azt, hogy meg nem támad engem a félelem, mint ellenség, és nem tölt el valami borzadállyal, vagy valami iszonyodással a szívemben engem. De a keresztény ember azt a félelmet, amely úrrá lesz egy-egy ember fölött, nem csak a mindennapi életéért és a jövőjéért való aggodalomnak a tekintetében, hanem ilyen kérdésekben, hogy meg kell halnom, vajon mikor fogok meghalni. Vajon rövid lesz az életem, vagy vénségemben fogom tudni befejezni, mint érett gabonakalász az én életemet. És mi lesz a halál után? Elkaparnak, és porrá lesz minden, még a csont is bennem. Vagy pedig a halál után van ítélet, és nekem oda kell állanom az Isten ítélőszéke elé, és számot kell adnom az egész életemről, úgy, ahogyan azt nem én látom, hanem azt az Isten látja. Testvéreim, Isten gyermekeinek nincs félelme. félelemmentes az élete. Félelemmentes az élete azért, mert nincs olyan sem szellemi, sem emberi tényező ezen a világon, sem személytől és embertől független tényező ezen a világon, amelyik hatalmasabb és erősebb volna, mint az Isten. És ha Isten az én pártomon van, akkor ki lehet ellenem. Nyugodtan így lehetne fordítani az apostolnak ezt az igéjét, amit most idéztem, hogy Isten az én pártomon van. De ezt jelenti az, hogy ha Isten velünk, akkor kicsoda ellen. Ezért kell mi nékünk világosan látni. Milyen drága ajándéka az Istennek, hogy nincsen semmi a szíven félelmében. Örömök ajándékoznak meg, nincs bennem semmi babonás félelem attól, hogy jaj, mi lesz ennek a vége. Nem jön el valami nagy nyomorúság azért, hogy mostan annyi öröm van az én életemben. Vagy ránk szakad a kereszt a maga minden súlyával, és talán összeroskadunk alatta, mint ahogyan a mi Urunk Jézus Krisztus is összeroskadott a Golgota felé vezető úton, a fölsebzett vállára tett hatalmas kereszt alatt. Nincs semmi a félelmünkre. Mert a félelem orvossága szintén a kereszt. Nem győzöm eléggé hangsúlyozni testvérem, hogy az az ember, aki a maga keresztjén hitét és a szenvedésekkel való bátor szembeszállását, a félelem nélkül való életét arra akarja alapozni, hogy én az Istennek kedves gyermeke vagyok, mert én templomba járok, mert én Bibliát olvasok, én adakozom kötelességeimet, emberségesen teljesítem, szeretet vesz körül engem elöljáróim között, meg a családom tagjai között is. Nem itt születik meg a félelemmentes élet. A félelemmentes élet a Golgotai kereszt alatt születik meg. Ott a kereszt alatt, ahol én tudom, hogy az az Isten, aki az ő egyetlen egyszülött fiát nem sajnálta én életem, az mi módon sajnálna bármit én tőlem, amit az ő bölcsessége jónak és üdvösségesnek talál az én üdvösségemre. Igen, az Isten szeret engem. Nem csak minket, nem csak az egész világot, hanem szabad ezt én nékem egészen személyesen magamra, meg te neked is egészen személyesen magadra vonatkozni. Testvéreim, ha az emberiség élet történetében, azokban az év ezredekben, amióta ember élt ezen a világon, és amíg, nem tudom, hogy meddig, Isten embert élni enged ezen a világon. Hogyha lett volna olyan ember, vagy olyan család, vagy olyan népség, vagy akármilyen más földrajzi területen élő emberiség, amelyik az Istenből és Istentől sohasem nem tapasztalt volna, mint csak terést és ütleget. Testvéreim, az is tudja nagyon jól, hogy nem kell félni. Nem kell félni attól az Istentől, akinek a háta mögött ilyen áldozat van, mint a Golgota kereszt. Ez az Isten szeret engemet. Kiózaníthatatlanul. Áldjon a szeretet. És az utolsó, amit ez a kirendelt szakasz elmond minőt, a minden szeretet gyakorlati, meg kell mutatkozni a telebaráti szeretetben is. Ezért mondja a fölolvasott ige utolsó két versében, ha azt mondja valaki, hogy szeretem az Istent, és gyűlöli a maga atyafiát, hazug az, mert aki nem szereti a maga atyafiát, akit lát, hogyan szeretheti az Istent, akit nem lát. Az a parancsolatunk is van őtőre, hogy aki szereti az Istent, szeresse a maga atyafiát is. A kettő együtt jár. Nem lehet szeretni úgy az Istent, hogy nem szeretem az embert. És nem lehet szeretni az embert úgy, hogy nem szeretem az Istent. Aki ezzel ellentétes állít, az nem mond igazat, hanem az hazudik. Ezt nem én mondom, ezt az ige mondja. Én óvakodnék attól, hogy ilyen kemény szóval bélyegezzek meg egy emberi magatartást, de hogyha az Isten igaz szent lelke ezzel a szóval bélyegezi meg, akkor nekem nem szabad szépítenem és enyhítenem az Isten kijelentését. Aki gyűlöli a maga atyafiát, és amellett azt mondja, hogy én szeretem az Istent, az hazug. Ó, testvéreim! A szeretet az nem csak kellemes rátét az emberi életre, hanem a szeretet parancs Isten felé is, meg ember felé is. Maga Jézus mondott azt, hogy egy új parancsolatot adok néktek. Én most nem 10 parancsolatot adok néktek, és nem megszámálhatatlan mennyiségű sok száz apró parancsban akarom körülírni az én akaratomat, hogy ti tudjátok, hogy mi az én nekem tetsző élet. Én egy parancsolatot adok. És ez a szeretetnek a parancsolata. Emlékeztek arra az igére, amit az olvásból az oltár előtt felolvastunk? A mai vasárnapnak az evangéliumi szent leckéje. A gazdag és a Lázárnak a története. Látszólag az első hallásra semmi köze sincs ehhez a másik, mára kirendelt szentírási szakaszhoz, ez a levélbeli szentleckéhez. De a lényegbeli közössége egészen világos a gondolkozó ember előtt. A gazdag nem azért tárhozik el, mert gazdag. Még talán azért se tárhozik el, mert szívtelen, hanem az ő lelkiismerete legalábbis így mondja, azért kárhozik el, mert nem törődik az ő testvéreinek az üdvösségével. Illetve törődik, de akkor, amikor már késő, amikor már semmit nem tehet az érdekük. Amikor már hiába könyörög Ábrahámnak és Ábrahámon keresztül az örökkévaló Istennek, hogy küldjön valakit hozzájuk, akinek a megjelenése megrendíti őket, és valami babonás félelemmel eltölti, és arra kényszeríti őket, hogy az Úrnak a tetszését keressék. Azt a választ kapja, hogyha az én igémnek nem hisznek, akkor annak sem hisznek, aki kísértek módjára egyszer meglátogatja őket. És azt mondja állandóan nékik, hogy térjetek meg, mert különben ugyanúgy a pokolba fogtok jutni, mint ahogy én a pokolba jutottam. Testvéreim! Azt a kérdést, amelyet ez az íge fölvet, csak itt lehet a földi életben megoldani. Ezt a halál után megoldani nem lehet. És aki itt ebben a földi életben ennek a kérdésnek a megoldását elodázza úgy, hogy a halál pontot tesz az élete után, az elkésett, menthetetlenül és örökre elkésett. Óvjon meg bennünket az Isten, hogy akkor akarjunk szeretni, amikor már nincs többé reál lehetőség. Mert egyszer nem szeretettek. A szeretetnek is megvan a maga rendelt ideje, és amíg én élek, és amíg élnek azok, akikkel szemben a szeretet parancsa kötelez engemet, csak addig tudom teljesíteni az Úr parancsolatát, szeretni és újra szeretni. függetlenül attól, hogy engem szeretnek-e, vagy pedig nem. Ünneptelen félesztendő az, amelyik most előttünk áll, és bizony ennek a küszöbén a szeretetnek a leckéje, ahogy ebben az igében felénk hangzik, nem valami mézes, mázos csalogatás a szeretetre. Nagyon kemény beszéd, lehet, hogy némelyikünknek nagyon nehéz beszéd is, de én csak azt tudom mondani, hogy aki ezt az ígét a szívébe befogadja, és engedi, hogy a szívében ez az íge gyökeret verjen, és abból a gyökérből fölnőjön valami, valami szeretet virág, keremjen valami szeretet gyümölcs rajta. A semitte földön, sem az örökké valóságban soha nem fogja megbánni azt, hogy életét annak adta oda, aki szeretetből mégis odaadta a saját életét. Imádkozzunk! Örökkévaló Isten, szerető mennyei szent atyánk, hálát adunk te néked minden ajándékodért, amellyel megajándékozol bennünket. Fölsorolni se tudnánk mindazt, amit kapunk te tőled. Tudjuk, hogy te mindent tudsz, ismered a gondolatainkat, tudsz olvasni a lelkünkben akkor is, amikor nincsen ajkunkon az érthető és hallható emberi szó. Ó, Urunk, lásd meg, hogy tele van a szívünk most irántad, szeretettel és hálával. Mindent köszönünk néked, Urunk, amivel megajándékozol bennünket. Az életünket, a maradék egészségünket, azokat az örömöket, amelyeket körülvesz bennünket, ez a szép napsugár, ez a meleg nyár, a virágokat, a nyíró rózsákat, azt a jó levegőt, amelyik az erdő sűrűjében körülölel bennünket. Nem tudjuk mi soha elmondani mindazt, amit tőled kapunk, ajándékunk, kegyelemből, és amivel te megörvesztesz bennünket. Köszönjük néked, Urunk, a lelki ajándékokat, köszönjük néked a templomot, köszönjük ezt a hegyen épített várost, köszönjük az ígét, a Bibliát, köszönjük néked az ige hirdetést, köszönjük, hogy megint vasárnap van, és hogy mi eljöhettünk ide, és hallhathattuk a te szent ígédet. Köszönünk te néked, Urunk, minden szeretetet, amelyet emberek részéről kapunk ebben az életben. Köszönünk, hogy olyan sokszor úgy fölragyog az arcunk, és kipirosodik tőle, olyan jó érezni, hogy szeretnek bennünket. És köszönjük te néked, Urunk, a nehézségeket is. Köszönjük azt az időt is, amikor nem süt a nap, amikor elborítja a sötét felhő, amikor dörög a menny, amikor villámok cikkáznak, amikor emberi szívekből és emberi szemekből felénk szintén villámok cikkáznak. Köszönjük neked, Urunk, a nehézségeket és a kereszteket, amelyeket hordozni kell, mert nem csak azért, mert megérdemeltük, hanem azért is, mert ezzel is a javunkat akarod. És belekapaszkodunk abba az ígébe, hogy akit te szeretsz, azt te megostorozod, és akit a fiaddá, meg leányoddá, és gyermekeddé akarsz fogadni, azokkal te nagyon keményen bánsz. Ó, Urunk, add, hogy hadd tudjuk meg a te haragvó szavad mögött is megtalálni mindig az életünk dobogó szívet, és hadd tudjunk hinni abban, hogy te szeretsz minket, akkor is, ha semmit nem látunk. Töltsd meg a mi szívünket, Urunk, nem csak békességgel, amelyel a te kezedből mindent el tud venni a szív, hanem azzal az örömmel, amely tudja, hogy minden mozdulatod és minden szavad mögött egy értünk dobogó szívnek szeretete van, és hirdeti nékünk mindennél hangosabb szóval. Szeret az Isten. Bocsáss meg nekünk, Urunk, hogy olyan sokszor nem felelünk rá, vagy csak szóval felelünk így rá. Mi is szeretünk téged, ó Isten. Tudjuk, hogy te sok mindent felhozhatnál annak az igazolására, hogy kételkedsz ebben a mi szeretetünkben. Mi nem tudunk más mondani, Urunk, csak azt, hogy megrontott és bűnös emberek vagyunk, és bűnös a szívünk is, és sokszor nem az van a szívünkben, ami az ajkunkon van, és nem azt csinálja a kezünk, amit a mi szándékunk akar tulajdonképpen cselekedtetni mi velünk. Urunk, ti mindeneket tudsz, olvasol a szív mélyén, és az emberi gondolatokat is ismered, nem csak az emberi cselekedeteket. Kérünk téged, nézd reánk, irgalmat szemével, és hidd el nekünk, ó Isten, hogy nagyon szeretünk téged. És nagyon szeretjük a te ígédet, a te templomodat. És nagyon szeretünk, akkor is nagyon szeretünk téged, hogyha olyanok vagyunk, mint a gonosz gyermek, hogy elfelejtkezünk te róla. Isten, köszönjük néked, hogy te hű vagy, amikor hűtelenek is vagyunk. És te nem felejtetel el rólunk, akkor sem, amikor nekünk kedvesebbek a világnak gyönyörűsége, mint a te házadnak szépsége és ékes áldása. Áld meg, Urunk, a te kegyelmeddel továbbra is ennek a templom szolgálatát, hogy legyen ez a templom mindig a te szeretetednek a helye, mivel mindig tudjon példaadó módon előttünk járni, és hirdetni azt, hogy boldog az az ember, aki szeret téged, és azt te szeret. Ámen.